Párbeszéd.
Gyéresi Júliával
és Sajó Norberttel.
A ki nem mondott gondolatok ideje.
Szép jó estét kívánunk!
Jó estét kívánunk mindenkinek!
Éppen itt az ideje picit megnyugodni, lecsendesedni, felkapcsolni a kislámpát, lekapcsolni a nagyfényt, hátradőlni, letenni az egész nap gondját, terhét, baját, fájdalmát, és teret adni, illetve helyet adni a ki nem mondott gondolatoknak.
A jó ízű beszélgetéseknek, beszéljünk olyan dolgokról, amelyek foglalkoztatnak bennünket, olyan témákat hozunk minden csütörtökön, amelyek közvetlenül is befolyásolnak minket, akár otthon, akár a munkahelyünkön, akár az utcán.
És tetszett nekem az a gondolat, amit egy hallgató mondott, hogy úgy érzi, mintha ott lennénk a szobájába, és együtt kortyolnánk a teát. 13 fok van kint, tehát illő lenne teáznunk, de mi még nyári ízeket kóstolgatunk, szopogatunk, itt málna szörpözünk nagyban.
Kertünkből szedtük a málnát, abból főztünk szörpöt, úgyhogy azt isszuk.
Mi meg azt tesszük itt ma, amit itt közösen megfőzünk, illetve amit közösen leteszünk az asztalra. A mai téma különösképpen is egy olyan téma, amiben nagyon fontos lenne, hogyha minél több őszinte,
közvetlenebb,
minél őszintébben elmondanánk ezzel kapcsolatos véleményeinket, tapasztalatainkat, munkahelyi túlkapások, visszaélések, kemény téma.
Mert szinte nincs is olyan munkahely, ahol ne lenne jelen a stressz, és ne lenne sokszor nagyon feszült a légkör. És éppen arra keressük a választ, hogy mi történik akkor, ha a munkahelyi vezetők a konfliktusok során például megalázzák a beosztottjaikat, és gyakran méltatlanul bírálják is őket. Vagy mi történik akkor, hogyha a támadások alanya kénytelen eltűrni a piszkálódást és az állandó lelki terrort.
És külön ki kell emelnünk, hogy itt nem csak a beosztott és a főnök közötti viszony kapcsolatról beszélünk, hanem majd alkalmazott-alkalmazott viszonyban, illetve a kisemberek szintjére is bizony ez visszaosztódik. Én három nagy kérdése is egy felkiáltó jellel jöttem ma ide. Az egyik nagy kérdésem az, hogy a munkahelyváltás az egyedüli megoldása, vagy ott a munkahelyen lehet-e más megoldást találni, lehet-e érdemese maradni. Melyek a kiváltó okok, amelyek kiváltják azt, hogy emberek rászálljanak valakire, mert ezt így is mondjuk, hogy rászáll valakire. Igen. És hogy megelőzhető-e mindez? Tehát, hogy váltok egy munkahelyet, mert volt egy rossz tapasztalatom, de hogy vágjak bele egy új munkahelybe? Vagy pályakezdő vagyok, hogy kerüljem ezt? Én azt gondolom, hogy a nők különösképpen is áldozatai az ilyen típusú munkahelyi baleseteknek, tegyük zárójelbe rögtön. És persze nagy felkiáltója, hogy vajon csak a vezetőkre jellemző magatartás ez, vagy a kisemberek sorában is megtalálható ez a jelenség. No de mielőtt belevágunk a mélyébe, mondanánk a telefonszámainkat.
0265-22-20-22
0365-42-44-34
és üzeneteket is várunk a következő számra 0740-270-465.
Van nekünk egy Facebook oldalunk is, mégpedig a Párbeszéd, ezen ismét közzétettük a mai nap témáját, tehát olvasható, látható, és itt is írhatnak nekünk, ha éppen ezen keresztül szeretnének velünk kapcsolatba lépni. Olyan jó lenne, ha egy-két hang megszólalna.
Nagyon jó lenne. És lehet anonim módon is, névtelenül is.
Szerintem a mai este egyik nagy meglepetése az lehet, hogy miféle munkahelyeken, miféle ilyen konfliktusok vagy balesetek történnek. Szerintem a legmeglepőbb helyen, környezetekben is vannak olyan kellemetlen sztorik, amelyeket az ember napközben nem szívesen oszt meg másokkal, inkább elhallgatunk, de olyan jó ezeket kimondani és ezekről beszélgetni. Így publikusan, így a közvélemény előtt, amikor mások is hozzá tudnak szólni, akár vezetői pozícióból, vagy
akár
olyan
beosztotti pozícióból.
Igen, vagy olyan személyek, akik elmondják, hogy igen, én már rászálltam valakire, mert úgy láttam, hogy ez kellett neki ahhoz, hogy jobban tudjon bizonyítani, jobban tudjon teljesíteni.
Azért áldozatnak lenni nem jó, és ne felejtsük el azt sem, hogy mindenki ki van téve ennek már egészen gyerekkorától kezdve. Már az óvodában is megtörténik a kiközösítés, később az iskolában is, és lehet, hogy mindennek, a traumának az egyenes következménye az, hogy felnőtt korban vagy zaklatóvá, vagy áldozattá válik az ember.
Lássuk, hogy a hallgatók mit szólnak ehhez, mit mondanak ezzel kapcsolatban, és ahogy mi kezdeni szoktuk a Párbeszédet itt csütörtök esténként, az a gondolat, hogy kinek hogy telt, mi történt, mi jó dolog történt velünk az előző egy hétben, és akkor kezdjük veled, Julika, mióta nem láttuk egymást. Biztos, hogy sok minden történt veled. Most arra lennék kíváncsi, hogy mi jó dolog történt veled.
Hát mondtam, hogy járok sofőriskolába, tanulom most egyelőre az útjelző táblákat, a szabályzatot, és nagyon élvezem.
Melyik a kedvenc útjelző táblád?
Amikor egészen 100 fölött lehet menni autópálya.
Ha már itt tartunk, munkahelyi visszaélés, túlkapás, én azt gondolom, hogy az oktatók is nem egyszer bőven kijut nekik is a túlkapásból, olyan értelemben, hogy nem ők az áldozatok, hanem itt az elkövetők, amikor tényleg csúnya, keresetlen szavakkal illetik a kezdőt, aki még bizony ejt hibát, téved, és akkor amikor egy oktatót felemeli a hangját és lekezelően oda szól, én azt gondolom, hogy ez már például egy munkahelyi túlkapás.
Én is úgy gondolom, nekem nagyon rossz tapasztalataim voltak az iskolában. Volt több olyan tanárom is, aki nagyon-nagyon durva és igazságtalan volt velem, és ez végig kísért 4 éven keresztül például az egyik tanárnőm részéről. És ezért érzem úgy, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak, mert nem tudom feledni azt a fájdalmat, amit ő okozott nekem.
Egy hét alatt velem is sok minden történt, hogy zárjuk le ezt a kört, és utána vele megyünk a mélyébe. Részünkről az egyik legkedvesebb dolog az volt, hogy a kislányunknak elkezdett lötyögni a foga, és az egész család és csodája is nagy-nagy örömmel nézzük ezt és kémleljük. No de, térjünk akkor vissza a mai témánkhoz, munkahelyi túlkapások, visszaélések, hallgató a vonalban. Jó estét kívánunk! Volt legalábbis. Jó, mi igyekszünk itt nem visszaélni, és nem eltúlozni ezzel az előnnyel, hogy mit beszélhetünk, és akár reggelig is.
A hallgatói az elsőbség.
Igen, most megpróbálta ismét a hallgató. Halló. Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok, Sándor vagyok újra, Juhász.
Jó estét!
Jó estét, Sándor! Ön hívott az előbb, vagy más valaki?
Igen, volt? Igen, én.
Akkor nem veszítettük el. Örvendünk, Sándor, hallgatjuk, figyelünk.
Újra, tehát a múlt csütörtökön is inkeztem, ma is újra inkezdem. Tetszik emlékezni a Juhászra, nem?
Igen, volt rossz tapasztalata?
Hát volt egy.
Amikor dolgozott alkalmazottként?
Igen.
Hát mesélj el!
Hát mielőtt belevágnák én is a mélyébe, ahogy Norbert mondta. Szeretnék egy melléknevemet elárulni. Úgy ismernek itten a környéken, Maros megyében, meg mindenhol. A Döbri. Hogyha tetszett hallani.
Még nem hallottam. Minek köszönheti ezt a becenevet?
Gyerekkoromban túl kövér voltam, és ez a Döbrög idő származik.
Értem.
És ezt azóta megjegyezték, és magán maradt.
Így van.
És örül ennek a melléknévnek?
Hát, örülök, mert úgy ismernek mindenki, sokan a faluba úgy szólítanak, meg a városok közt, meg Székelyudvarhelyt, ahol iskoláztattam magam. És tehát visszatérve erre a rossz élményemre, ami életemben az volt, azt hiszem a legdurvább, tehát ez Magyarországon történt. Hát a cégnek a neve se titok, Apollo 20, egy hídépítészeti vállalat, úgy dolgoztunk, mint alpinista ácsok. Hát ugye, amikor oda kerültem, jött a bemutatkozás, ugye Sándor, honnan vagy, Vásárhelyről, Vásárhely mellől, hát ugye én nem mondtam, hogy Marosvásárhely mellől, mert Gyulakúta ugye nincsen messze Marosvásárhelytől, és hát ez jól ment, nem volt probléma, semmi, egy olyan másfél év után fölálltunk az autópályára, azt a rendőrség szétreállított, jött az igazolások, és mikor elővettem a piros útlevelet, húj a munkatársak, egyből megváltoztak.
Hódmezővásárhelyre gondoltak?
Igen, Hódmezővásárhely mellőli. De? Hát lehetséges, hogy itt én voltam a hülye gyerek, nem mondtam, hogy Erdélyből, de persze nekem munkavállalás engedélyt, megkezdve tartózkodás engedély, minden, és hát nem éreztem akkor per pillanat, de viszont voltak olyanok, hogy ebédszünetbe szoktunk menni, egy kávéros, na, gyere Sándor, vagy jösszes, vagy így, nem úgy. Egy alkalommal az egyik munkatársam azt mondja, na gyere, büdösomán, így el egy kávét meghívlak.
Nagyon kedves.
De hát ez neked annyira ment a szívemre, hogy reggel, tehát este, mikor leszálltam a járműről, mondtam a sofőrnek, a török Latikának, hogy Latikám, reggel ne gyere utána. Fölmentem Tatabányára az igazgatósághoz, és megmondtam nekik. Na, én itt beadtam a felmondásomat.
Sándor elmondta, hogy miért, vagy csak...
Igen, elmondta.
Tehát tudták pontosan, hogy ez miért volt.
És mit szóltak a munkáltatók?
Ők csillapítottak, hát átteszünk egy más csoportban, mondom, nem. Elég volt, hazamegyek.
Igen, nagyon jól cselekedett, hogy ezt elmondta a vezetőségnek, mert azzal elejét lehet venni az ilyen túlkapásoknak, mert hogyha hosszú ideig tartanak ezek a megfélemlítések, megalázások, akkor bizony az ember depresszióba esik, életkedve elmegy, és
az egészsége
képes
rámegy
arra, hogy munkaképtelenné váljon, úgyhogy nagyon jól megoldotta ezt a
helyzetet. Sándor, ha visszamegyünk a történet forrásához, akkor... Ugye azt mondta, hogy együtt kávéztak. Gondolom, hogy nem a legnagyobb főnökével kávézott együtt a szünetben, hanem valamelyik kollégájával, munkatársával.
Munkatársak, nem? Meg csoportfelelősök, meg a mérnöknő. Na, a mérnöknő egyedül tudta a csoportból, hogy én erdélyi vagyok, és más nem tudta senki. Tehát nem is volt szó róla, hogy...
Mert hogy ebben a történetben azt érzem, hogy nem a vezetőség volt a megalázó, sőt, ők voltak a megértők, hanem éppen a maga mellé beosztott munkatársak, egyenrangú munkatársak. Ők kíváncsi vagyok erre, hogy ma este hogy alakul, hogy inkább a vezetők részéről, vagy a közvetlen munkatársak részéről.
És hát aztán én hazajöttem, durván 5 évig a határon keresztül nem mentem. Nekem még 2 húgom kint él Magyarországon, is a nagyobbik húgom addig ette a fejemet, hogy gyere hozzánk, mert nagyon tudták, hogy én nagyon szeretem a kertészetet, meg a növényeket, meg az állatokat, és addig ette a fejemet, ameddig túlmentem, és 9 évet ottan húztam le. Még ráadásul. És ottan beteg lettem, aztán hazajöttem, és itt vagyok kint a természet.
És egészséges,
hálad,
kiegyensúlyozott, és igen.
Ez biztos. Nagyon jó a főnököm. Bejelentett, ami juhászkodásnál ritka, hogy be legyen jelentve. A társam nagyon rendes velem szemben. Le a kalappal.
Ezt kell eldöntse minden ember magában és magának, hogy a jobb kereset és esetleg egy megalázó körülmény, vagy egy rossz körülmény közé kerül, vagy egy szerényebb helyzetbe, viszont megbecsülve, és az ember a helyén érezze magát. Mind a kettőnek van előnye, van hátránya, de az ember mindenki magának kell mérlegre tegye, hogy mit vállal, mit tud bevállalni.
Én mindig azt mondom, hogy ki nem tud ebbe a kis maréknyi földön megélni, az ne menjen túl. Jöjjön haza.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen
kiváló
köszönjük.
Zárszó. Sándor,
jó éjszakát kívánunk, és köszönjük, hogy hallgat minket.
Minden csütörtökön, alig vártam, hogy jöjjenek vissza. És tudja valahogy a telefonszámot megfogni. Annyira gyorsan mondja sokszor a Julika.
Nem baj, elmondjuk még egyszer, köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
0265 22 20 22,
0365 42 44 34,
0740 274 165, ez az SMS számunk, és most Julika olyan szépen mondta, hogy igazán érdemes bennünket hívni, és akkor jöjjön egy jó kis muzsika, étvágygerjesztő, mármint arra nézve, hogy jó zenék lesznek ebben az órában, illetve a következő órában
és
is.
És köszönjük technikus kollégánknak, hogy segítségünkre van, Romeo Butilkának.
Szép jó estét kívánunk mindannyiuknak. 22 óra 18 perc van, és ez a Párbeszéd. Telefonszámunk 0265 22 20 22. Munkahelyi túlkapások, visszaélések. Hallgató a vonalban.
Halló!
Jó estét kívánok!
Jó estét!
Jó estét kívánunk!
Én névtelenül szeretnék hozzászólni a témához.
Igen.
Természetesen.
Örül ennek a témának? Kezdjük a legelején. Örül ennek a témának? Érintett?
Hát, érintett vagyok. Nagyon súlyosan. Másrészt örülök, mert valahol jó kimondani, és nem hurcolom annyi ideig.
Megtisztelő, remélem, hogy itt szeretnél kimondani. Köszönjük.
Igen, igen. Én egyházi alkalmazott vagyok nagyon régóta, és nagyon lelkesen készültem annak idején, de már az elején nagyon furcsálottam a főnököm hozzáállását, mindenben piszkált, semmi se volt jó. Hát akkor még önkéntes voltam, és aztán fél évet dolgoztam a semmibe, nem fizettek.
Ez volt az önkéntes időszak.
Hát nem önkéntesítő időszak, hanem ez mégis fél év volt a, mondjam úgy, hogy önkéntes időszak, és volt egy fél év, amikor hivatalosan már fel kellett volna vegyenek, csak mindig takargatták a lehetőséget, tehát nem mondták meg, hogy még mindig nem vagyok alkalmazva, és utána volt egy magánbeszélgetés, illetve volt több, amiben közölte a főnököm, hogy minden nő vagyok, ezért a minimál bérnek a felét fogom kapni.
Mivel nő?
Igen.
Ezt és négy szem közt, tehát senki más nem hallotta, önök igen, ketten beszéltek
igen,
meg.
Igen, akkor voltam 25 éves, tehát a maga naivitásnak a csúcsa, én valahogy így nőttem fel az egyház berkekben.
Nézze, csak egy picit, 20 évesen kezdett el önkénteskedni, 4 évet...
Hát, de? Négy és fél, és utána fél év a semmi, igen, akkor kezdtem el hivatalosan.
Igen.
Na most két templomban voltam, az egyik templomban volt egy kicsi főnököm, aki gazdaságilag nem tudott, nem volt beleszólása, tehát ő fizetést nem tudott rendezni, viszont mindent megengedett. Tehát én úgy mondom, hogy ez volt az aranykorom, amikor volt egy kis gyerekszkolám, akiket felkészítettem, úgymond helytáltunk a liturgiában, illetve voltak koncertek, amiket én szerveztem, illetve voltunk külföldön is, nagyon sikeres volt, és egy valamiben első vagyok Romániában, ezt most nem mondom, ezt utána lehet járni, itt csináltam, és teljesen tudatlanul történt ez a zenei dolog, és aztán jött egy főnökváltás, aminek következtében az új főnök, tehát a templomban, ahol mindent megengedtek, hogy tehát ugyan élne hivatásomat, húsvét hétfőn közölte, hogy adjam át a kulcsot. És ki vagyok.
Akkor már alkalmazott volt?
Igen, tehát én ezt hogy mondjam, tehát eltelt 5,5 év, és akkor 5,5 év után, tehát a nagyfőnök az maradt, az állandóan kekezkedett velem, és utána volt a kicsi főnök, aki nagyon rendes volt, őt leváltották, nyugdíjba ment, és akkor jött helyett egy másik, tehát a kicsi főnökről beszélek, aki, mondom, húsvét hétfőn azzal tisztelt meg liturgia után, hogy adjam át a kulcsokat, és ki vagyok rúgva.
És ön munkakönyves állásban volt?
Persze, igen, és néztem rá, nem értettem, hogy miről szól az egész, és ugyanez a kifogás volt, hogy nő vagyok, másrészt, hogy nem állok helyt. Holott előzőleg volt koncertem, és liturgiailag is nagyon meg voltak elégedve, és sőt, egész város. Hát mondanom sem kell, hogy én napokig bolyongtam, és azt mondtam, hogy nem megyek a templomba, és Isten nem létezik, tehát ezt nem fogom most elmondani, hogy mi volt bennem.
De mondja volt el, egy... pont azért vagyunk itt. Hát, mi volt önben? Harag
hát,
volt?
harag, düh és elkeseredettség, és
kiábrándult.
Kiábrándultság, és minden ami negatív.
És kollégák látták mindezt? Érzékelt?
Az egész város, igen, mindenki fel volt háborodva.
És nem álltak ön mellé?
Nem, senki.
De nem a város, hanem a kollégák. Volt még ott alkalmazott magán kívül?
Volt, igen, még egy. Ő sem állt ki, de így a város szinten sem senki. Tudomásul vették, ez van és kész, és mindenki hallgat. Mai napig is, tehát bármi van, de ez most nem megyek elő a jelenbe, hanem a múltba vagyok. Volt egy tárgyalás, ahol nem voltam részt. Tehát Jézus Krisztus ott lehetett a saját tárgyaláson, én nem lehettem ott, ahol 4 személy volt, és megvitatták a sorsomat. Közben került a másik templomban, ahol gyakorlatilag nem tevékenyhette annyit, amennyit szerettem volna, és amennyi tényleg normális lett volna, hogy fellendüljön a község, az egyháztesség. Ott volt egy új pap, oda került, ő védett meg, és azt mondta, hogy akkor abból a templomból eljövök, és akkor maradok ebbe a másik templomba. Tehát mondtam, hogy 2 templomba voltam, egyből kirúgtak, akkor maradtam a másikba. Ott az volt a pikás helyzet, hogy semmiféle zenei tevékenységet megtiltottak.
Mert nő, kell, vagy miért?
Nem volt indok. De semmit, se foglalkozás, kórus foglalkozás, se zenei élet, nincs, csak a liturgiai zenei élet, és kész. És aztán nagy nehezen próbáltam úgy közelíteni, mivel elvégeztem a teológiát is, és van, hát több diplomám van, zenéről beszélek, és próbáltam társítani a teológiát a zenével. Így alakultak ki zenés elmélkedésnek, ilyen néven futott. Különböző tematikát választottam ki, ami tényleg sikeres volt, és akkor ez is sajnos meghalt, mivel megint főnökváltás lett, és a nagyfőnök, azt hiszem, hogy 2 éve vagy 3 éve most már vissza kell emlékezzek, amikor megtiltott mindenfajta zenei tevékenységet, ami még volt, semmi indok nincsen, gyakorlás sincs, tehát az sincs. Ha akarok, akkor itthon. Na most, azon kívül állandóan ócsárolt, és mindenfajta negatív, ami csak létezik. Még azt fontos kiemeljem, hogy ez az ember, ez azzal szórakozott, hogy kikészítette a munkatársait. Tehát volt egy nagyon rendes sekrestés, és addig piszkált, ami szinte megőrült.
De mondjon egy példát. Hogy lehet ezzel szórakozni? Hogy lehet ebből sportot űzni?
Úgy lehet szórakozni, sportot űzni, hogy tehát az illető sekrestés volt egy nagy templomban, és gyönyörű, a legszebb templom volt ebben a városban, de takarítás, díszítés, tehát csillogott, nem tetszett, mert be akarta rakni a főnök a rokonát, mert csak utólag fogtam fel, és mondjuk fogta a vázát, és arrébb tette. Vagy oda ment, és ki volt keményítve a terítő, és akkor piszkálta, hogy ez mégsem olyan. És akkor tehát így kekeszkedett vele, és nem bírta már a hölgy, úgyhogy felmondott. Betette a rokonát, aki nem tudott helytállni, és akkor most egy ilyen részeges valaki van, aki a szekuritáténál volt. Na most érintem a politikai árnyát is a dolognak. Ez az ember, aki meglopott, csalt, stb. A pattársait is folyamatosan feljelentette annak idején. Volt egy olyan kijelentése, emlékszem, körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy megfigyelés alatt vagyok. És nem értettem ezt az egész témát, még azt hozzá kell fűznem, hogy a férjem is egyházi alkalmazott volt, szintén egyházzenész és egy nagy templomban. Na most, mi voltunk akkoriban a szolgálati lakásban, és mindent tudott. És körülbelül 7 éve, tehát most egy kicsit előre megyek időben, fel lett újítva az a lakás, mi már régóta nem vagyunk ott. Az illető, aki felújította azt a lakást, megtalálta ezeket a kábeleket. Kiszedte, kiszedette, tehát teljesen fel van újítva a lakás, az illető, tehát a kollégám, az új kollégám a főnökével két hónapig nem beszélt. Tehát nem volt kommunikáció.
Kábelek miatt?
Igen, igen. Tehát nem a kollégám nem akart beszélni, hanem vörös volt állandóan és ideges. Na, akkor megyek egy kicsit vissza időben. Közben piszkálta a férjemet is, és addig-addig piszkálta, hogy hát most el kell mondjam, elkezdett inni. És nem volt alkoholista, egy kicsi mennyiségben megártott. És tehát nem bírta ezt a
menetet.
Igen. Igen. És addig-addig, amíg felmondatták. Hát volt egy nagy cirkusz, jó, felmondott munkanélküli lett. Munkanélküliségét kibírta 3 évig, tehát 3 év után halt meg. Tehát ő volt a 3. áldozat. Most lesz az 5. áldozat, az 5. kántor, aki ki fog készülni. Tehát mondom, a nagyfőnökről keze alatt, mert most fog nem sokára felmondani. Én ezt úgy tudom megúszni, hogy én mivel egy kicsit templomban vagyok, nem vagyok szem előtt minden nap, úgyhogy időnként szokott rám szólni, de én már megedződtem, mert én vissza szoktam mondani, és most már tudom a jogi oldalát is.
És odáig elér a keze a kis templomba is?
Hát igen, hát adminisztratívan oda tartozunk.
Megértettem.
Most ugrok egy kicsit a dolgokban, hogy lehessen egy kicsit másképp is nézni a témát. Amúgy is nehéz az életünk, amúgy is minimál bér alatt vagyunk, hogy fejezzem ki magam több diplomásként. Amúgy is vannak ezek az atrocitások, akár főnök és beosztott, akár kollégák között, akár sekrestés és zenészek között. Van egy evaluári lap, amin van több pont, hogy mennyire felelünk meg az adott körnek, mennyire figyelünk oda az utasításokra, stb.
És amit a főnökök is kitöltenek minden bizonnyal.
Igen, és ez divatba jött mióta. Hát 4 éve, 5 éve ilyesmi. És persze mindig minimum voltam, minimumon. És akkor egyszer mondtam a főnökömnek, hogy rendben van, hogy ezt csinálja velem, tehát én a legrosszabb vagyok, a legrosszabb kategória. Viszont akkor az lenne az érdekes, hogy én nekem is jobban van, és sőt, fogom javasolni a püspöknél, hogy mi is alkalmazottak tudjuk evaluálni. Erre fel már lettem egy kicsit jobb. Tehát nem a legutolsó kategória, hanem az utolsó kategória előtti vagyok. Mit is mondjak még érdekeset, ami nagyon cifra. Tehát azon kívül, hogy Jézus azt mondja, hogy ne ítélkezzünk. Tehát ez is érdekes, hogy az egyház részéről minket megítélnek, meg is lopnak, meg is hazudtolnak. Volt olyan incidensem, hogy mentem a templomba, és az egyik pap, aki ott volt, részeg volt, úgy volt a mise, letapogatott, lekurvázott, tehát volt ez az időszak is. Ez mennyi ideig? Hát olyan 2 évig volt.
Ezt elmondta a férjének?
Persze, tudta.
És
tudta,
nem, és nem aztán, léptek másnap? Nem mentek panasztani?
Nem volt, tehát nincs kinél.
Hogy nincs? Hát van egy püspök?
Mindjárt elmondom ezt az oldalát is most. Tehát meghalt a férjem, és utána kezdődtek ezek a érdekes jelenségek, hogy állandóan úgy mentem a templomba, hogy minden, tehát a szidás következett. Beléptem, felmentem, végeztem a dolgom, és akkor hallottam, mondták az emberek, meg akik ott voltak az oltárnál, hogy szívnak engem, és lesütötték a szemüket, és nem merték nekem megmondani. Tehát ez így ment, mondom, évekig, hát én ezt elfogadtam, ideges voltam, és úgy is énekeltem. Aztán ez elmúlt, mert az illető meghalt. Most egy olyan fázisban vagyok, hogy van egy főnököm, aki teljesen, hát nem szekus, ez nem szekus, de teljesen megbízhatatlan. Van egy olyan
szerzetés.
Igen, és nem lelki ember, hogy mondjam, tehát anyagias, akinek 4 ingatlanja van, azt hiszem, hogy nem.
És ő nem felelősségre vonható a püspök által? Vagy nincs, a fölöttesei által?
Hogy van felettese?
Hogy mondjam, most megint ugrok egyet, hogy tehát az anyagiak. Azt mondja Jézus, hogy jöjj és kövess engem, tagadd meg anyád, apádat, hagyd el vagyonodat is kövess. Na most ezen voltam én, mert én készültem zárdába, annak idején, és azért nem léptem be, mert láttam, hogy ott a minden fontosabb, csak nem a lélek, hanem az anyagiak, és ki legyen a vezetőbeosztásban, és ki fölött uralkodjon. Na ugyanez működik az egyházban is. Tehát én, ahol vagyok, nem létezik demokrácia, hanem diktatúra van. Úgy mondta a püspök, hogy ha bármi problémán van, oldjuk meg a főnökünkkel. Na most ilyen helyzetben nem tudom, hogy de nem is létezik megoldás, mert ez az ember ott fog maradni, eljön Jézus másodjára, és mi mindig ott fog maradni.
Ön szerint, hogyha összefognak 10-12-15 ember?
Nem mozdítják el, nem mozdítják el, akkor mert sem. Mondom, tehát ő szekus, hogy mondjam, szekuritáti embere. És ezt miért emelem ki? Mert ma is működik ugyanúgy a szekuritáti, mint annak idején, ezt még el kell mondjam, 19 évesen el akartak vinni, halál listán voltam, néhány pappal együtt. És azért menekültünk meg, mert jött a tőkésféle forradalom. És ezt most nem fogom, ebben nem megyek bele, de ennek az eredménye, hogy szekuritáti ugyanúgy működik, rombolja az egyházat, ez az ember, aki mondom a nagyfőnökön, kiürült a templom, bármilyen közösség volt, azokat már nem engedő tevékenykedjenek, gyerekek már alig járnak, tehát volt egy nagy ifjúsági közösség, azokat megtiltott a kis papoknak, hogy foglalkozzon a fiatalokkal, tehát az is kiürült. Még azt meg kell mondjam, hogy bevitte a rokonságát, tehát a sógor asszonya a főnök asszony. Akkor ott vannak annak a gyerekei, a gyerekek is ott vannak, tehát ezek a gyerekek olyan 30, most már 40 valahány évesek, azoknak vannak gyerekei, tehát ott élnek a plébánián, de most már úgy oldották meg, hogy ne legyen annyira botrányos, mert mindenki látta, de mindenki hallgatott, mert ott éltek, miközben mi nyomorogtunk, hogy bejárnak azért, ott a csomagok vannak, meg étkeznek, meg minden, csak azért látják az emberek, hogy ez van.
Nézze, nem mutatkozott be, úgyhogy nem tudom nevén szólítani.
Igen,
mai témánk voltam. A munkahelyi túlkapások, visszaélések. Én nagyon örülök annak, hogy maga felhívott bennünket, mert tényleg nevén tudtunk pár fogalmat nevezni. Itt van szakirodalom előttünk, meg van a fejünkben egy képzet erről, de az, hogy valakit lekurváznak, az, hogy valakit
igen,
leköpnek, az, hogy valakit meghurcolnak, lejáratnak, szidnak a háta mögött.
Hogy valaki egy szerette a férje, belehalt.
Ezzel a téma közepében vagyunk, azt gondolom, és nagyon örülünk ennek. Pár kérdés vetődik fel bennem. Most ez, amit felsorolt, ez körülbelül milyen időtől el fel? Hogy legyen egy fogalmunk, 5 év alatt zajlott le mindez, 10 év alatt? Vagy mennyi idő alatt?
Az első periódus arról szólt, tehát 5,5 évig minimálbérnek a felét kaptam, tehát megfélemlítés, zsarolás, stb.
De az egész, mennyi idő volt az egész?
Az egész?
Amiről beszélünk.
Jó, az 95. január 1-től.
És meddig tartott?
Most is folyamatban van. Most is tart.
Tehát 22 éve?
Igen, igen.
És maga még ott van?
Igen, igen.
Miért van még ott?
Egyrészt, mert hűséges vagyok.
Kihez hűséges? Kihez hűséges, hölgyem?
Hát az Istenhez. Másrészt édesanyám beteg, és nem tudok elmenni. Tehát volnának lehetőségek külföldön, munkahelyváltás több szinten.
Olyan messzire menne?
Váradon, na, elmondtam. Tehát ebben a városban nincsen az én munkakörömnek megfelelő üres hely. Az országban nem hiszem, hogy lenne, mondom, a több diplomás képzésnek megfelelő munkaköröm. Tehát azok már el vannak foglalva, én senkit nem akarok kitúrni, nem ez az én oldalam. Tehát valószínű, hogy külföldön is, akkor oktatással.
Szolgálati lakásban lakik?
Nem, ez a saját ingatlan.
Egy nagy előnyben van részem.
Igen, igen.
Tudja még, mi ütött szöget a fejembe itt, amikor azt mondta, hogy főnökváltás, mikor mindig valamit hozott magával ez, és ugye a munkahelyi túlkapások, illetve visszaélések mögött nagyon sokszor éppen egy ilyen váltás van. Ezt jó, hogy megemlítette, és ez fontos kiemelnünk. Az is egy érdekes dolog, amikor valaki közli egy felettes az alkalmazottjával, hogy igenis holnaptól ki vagy rugva. Tehát azért ez egy...
Nem holnaptól volt ez, amikor nekem mondták annak idején, mikor abban a templom, ahol engedtek tevékenykedni, az húsvét hétfőn volt. Megvolt az istentisztelet, lementem, és ez húsvét hétfőn, és azt mondta a főnököm, a kicsi főnököm, hogy adjam oda kulcsot.
Gyermekei vannak?
Nincsenek gyermekei, özvegy vagyok.
És ha lenne, mit mondana nekik, ha ezt látnák, hogy ezt művelik az édesanyjukkal?
Hát ez egy nagyon érdekes téma, mert a kollégák nagyon sokan meg vannak húzolva, tehát nem csak ebben a városban, országszerte. Ott olyan helyzet van, hogy a gyerek, kerül a templomot sok helyütt kerüli, és ki vannak ábránulva, a szülők össze vannak rogyva, alig várják, hogy tehát elmenjenek más munkahelyre, vagy esetleg nyugdíjba, tehát szaladnak.
Nő fel egy olyan generáció, amely kifejezetten haragudni fog az egyházra?
Elképzelhető. Sőt, biztos, mert ki vannak ábrándulva, mert egyet mondanak és más csinálnak.
Igen, én is úgy látom, hogy egyre kevésbé járnak templomba a fiatalok, és éppen a képmutatás miatt.
Jó, de az, hogy nem járunk templomba, vagy nem járnak templomba, azt is jelenthető, hogy valaki közömbös, tehát semleges. De amiről most beszélünk, az azt jelenti, hogy harag, dű.
Igen. De hogyha jól lennének megszólítva, hogyha éreznék, hogy ott egy olyan közösség van, amelyik tényleg elfogadó és őszinte. Mert az emberek azt mindig megérzik.
Maga azt tapasztalta meg tulajdonképpen, hogy a főnöke miközben szidja, a közben keresztet vet és imádkozik a hívek előtt?
Hát...
Vagy azért ezt ő szépen szétválasztotta?
Az, aki szidott engem, az már meghalt.
Jó, de akkor, mikor szidta?
Ez a másik ember, ez most a hátam mögött szid, de ugyanolyan képmutató, mondom, hogy kiürült a templom. Tehát ki van ürülve, tényleg egy harag van. Én nem akarom, hogy bennem legyen harag, csak van egy félelem az emberekben. Most az alkalmazottokról beszélek, mert tudjuk azt, hogy bosszú. Tehát ezt tudjuk, hogy akár mondjam itt csak püspök is, tehát bosszú álló. És van egy ilyen, hogy nem szabad kimondani dolgokat, tilos, bármi volt, nagyon az 5 év alatt, most így visszamegyek időben, ha jól tudom, 5 kolléga hagyta ott a munkahelyét.
Általában vagy ugyanazon a helyen?
Volt, aki majdnem 30 évet volt egy kicsi városban, gyógyszereket szedett, nyugtatókat már, mert volt megint neki is főnökváltása, mindig jött az új és új, és rengeteg munkaköre volt, tehát ő zenészként nem kellett volna annyi mindent felvállaljon, és nem is akarta, de kényszerítették, nem bírta már, és felmondatták pontosabban. Ez egy konkrét a mostani sztori, ami volt nyáron, ott pedig egy évig volt egy fiatal ember, és ővel is nagyon rosszul viselkedett a főnökkel, le is köpte, és mindent lehozta, aztán az illető el is ment.
Géze, itt már van valaki, aki hallgat bennünket, Gizellának hívják, és igen? Ő például azt írja nekünk, hogy együttérzésem, sok erőt, kitartást. Ez minden bizonnyal önnek szól. Tehát együttérzésem, sok erőt, kitartást. Megszólalt egy asszony, önt hallgatja, és együttérez. Én azt gondolom, hogyha ez egy reális probléma, amit ön itt most felvet. Nekem is megvan a tapasztalatom, Julikának is megvan a tapasztalata, és hisszük, hogy minden rádióhallgató eléggé felnőtt, matur ahhoz, hogy eldöntse, hogy ennek van valóságalapja, vagy nincs, amit ön állít. Valaki meg nem lehet annyira kétszínű, hogy ne üssön át, ne lássuk meg, hogy ő azért nem egyfelé húz a szíve. Azt gondolom, hogyha 10%-a is igaz annak, amit ön itt most állít, akkor érdemes összefogni, és érdemes hatalmas nagy port kavarni. De olyan port, hogy elérjen addig, ha nem más, akkor a szemüket szúrja, és azért legyenek, hogy mondjam, rákényszerülve, hogy lépjenek, de akkor szúrja a szemük ez a por, mert jobban járunk így, ha most ezt akár viharos körülmények között de lerendezzük, mint hogy jöjjön egy következő generáció, akivel már nem lehet majd beszélni erről. És nem lehet jóvá tenni a leköpött anyák, a lekurvázott anyákat, és a kisemmizet, vagy éppen az egészségügyi állapotban ugye szétroncsolt emberek életét. Rajtuk már nem lehet ezt.
És nagyon oda kell arra figyelni, hogy az ember tényleg gyűjtsön bizonyítékokat, akár írásos bizonyítékokat, akár hangfelvételeket, mert Romániában is működik ilyen központ, Bukarestben is és Temesváron is. Úgy hívják ezt, hogy mobbing ellenes központ, tehát a mobbing azt jelenti, hogy munkahelyi pszichoterror, illetve zaklatás, illetve az áldozatra gyakorolt romboló hatás, ugye ennek volt ön is kitéve, és lehet ide írni erre, ez a központhoz.
Végighallgattalak, nem akartalak közbeszakítani, de egy ember nem járhat úgy be a munkahelyére, hogy viszi a felvevő készüléket, videokamerát, főleg egy egyházi ember.
De másképp nem lehet.
Járhat, de nem járhat így. Ez jól hangzik, hogy gyűjtsed a bizonyítékokat, de tudod mit? Ugye a ki nem mondott gondolatok ideje, megette a fene már azt a munkahelyet, ahová az ember így felszerelkezve kell menjen, és mindenre felkészüljön.
Csak másképp, hogyha nincs bizonyíték, akkor azt mondják, hogy hazudik.
De ez az az, hogy nem akar semmit bebizonyítani. Maga azt szeretné, hogy megbecsüljék a helyén, ahol dolgozik, és értékeljék a munkáját. Gondolom nem pereskedni akar, vagy azt akar?
Nem akarok pereskedni, még azt elfelejtettem mondani, hogy az egészségül szó esett az előtt. 2 éve volt egy balesetem, és kértem a könyv előtt, hogy adjon betegszabadságot, mert meg kellett volna műteni azonnal, és én külföldre akartam menni a kezemmel. Nem kaptam, és akkor itt el is rontották az ujjamat, úgyhogy görbén maradt, tehát mondanom kell, hogy művész vagyok, tehát koncertezek is. Hát 1/2 évig tényleg imádkoztam, hogy jöjjön helyre az ujjam, nem úgy működik, ahogy eddig. És itt megjegyzem, hogy a férjemnek 2-szer volt eltörve a lába, gipszbe volt, szinte tehát a combat is takarta, és mind a 2-szer nem volt betegszabadsága, úgy járt be a munkahelyére, és na, most ezt nem részletezem, tehát ez most a...
De hát ha kapott az orvostól egy papírt,
nem
akkor...
kapott, de nem volt betegszabadságja, és még én is mondtam, hogy...
De miért nem volt? Miért nem ment orvoshoz? Miért nem kért papírt?
Nem volt betegszabadság, tehát nincs az egyházban betegszabadság, mert nem létezik. Tehát papíron van, de én nem kaptam. És még amit elfelejtettem, nagyon fontos.
De hát ez embertelen dolog.
De el kell mondjam, ez nagyon fontos, és hallja mindenki, hogy nem létezik olyan, hogy pihenő nap. Tehát önöknek van szombat-vasárnap, egész Romániában van az utcaseknek is van szombat-vasárnap ünnepnapok. Vagy hogyha bemenek dolgozni, akkor van egy plusz nap, valahogy bepótolják. Ez nem létezik. Volt ilyen, de megszűnt, és azt hiszem, hogy 3 éve van, vagy 4 éve szabadságunk. Tehát az se létezett, tehát ezt úgy oldottuk meg a férjemmel, és más is, hogy elmentünk úgymond szabadságra, de én fizettem a helyettes. Tehát gyakorlatilag fizetés nélküli voltam.
Hát nem, hogy fizetés nélküli, hanem maga még fizetett. Tehát ráfizetéses
igen,
szabadság, vagy hogy
igen,
hívják ezt?
Igen, akkor még mondjam a még nagyobb sztorit, ami rettenetes, meghalt a férjem, hát én őrületben voltam, most nem kell mondjam, ez akkor volt 7 éve igen. Halt meg, és rettenetes volt, nem tudtam, hogy jár nekem szabadnak, úgy tudom, hogy 3 nap, vagy hogy volt. Én megírtam egy kérvényt, hogy egy hetes szabadságot veszek ki, mert hát senki nem mondta. Tehát még ezt is mondom, hogy a jogainkat se tudjuk. Tehát nem tudjuk, én ki kell nyomozzam, mert nem közlik az emberrel, és akkor minden nagyon kevés volt a fizetés.
De várjon egy kicsit, tehát magának kellett igen. kérvényt írni, hogy a férje meghalt, és hogy engedjék el egy hétre.
Igen.
Tehát
igen,
nem
igen.
ők jöttek szólni, hogy
nem,
őszinte
nem,
részvétünk,
nem.
és tessék menni.
Hogy nekem jár. Igen, hogy jár. Nem.
Hanem maga írt a kérvényt, de elengedték, igen. remélem.
Igen, el voltam engedve, így van.
És egy kerek hétre? Tehát
egy
végig
hétre, igen,
elengedték.
Fizetés nélkülire, igen, elengedte.
Fizetés
hát
nélkülire.
Volt. Igen.
És akkor is igen. fizette a helyettest?
Hát, én már
mindegy, mondjuk ennek már nagy jelentősége nincs.
Nincsen, csak mondom, a jogi oldalát se tudjuk, és azt is mikor tavaly tudtam meg, hogy Romániában úgy van, hogy van 10, ha nem veszük ki az 1 éves szabadságot, akkor a következő márciusáig ki lehet venni. És én ezt mertem szóvá, tehát ezt véletlenül tudtam meg tavaly, és mertem szóvá tenni, hát a papom elvörösödött, és az, a könyvelő meg azt mondta, hogy ja, hát most jött ez törvénybe, holott úgy tudom, hogy az nem 2016-os törvény.
Nézze, hölgyem, azt már megértettem, hogy a maguk egyházában van olyan munkakör, amit nő nem tölthet be, ha mégis betölthetné mondjuk a püspöki munkakört, vagy állást, vagy titulust, vagy tisztséget, mit tenne, hogyan szorítaná vissza ezeket a visszaéléseket, aminek, hangsúlyozom még egyszer, ha csak 10%-a igaz,
hát igaz,
akkor is borzalom.
Akkor is rettenet, tehát ez egy horrorfilmbe illő. Mit tenne? De mit tenne, hogyha lehetne püspöknő, vagy püspökasszony?
Egyszer kitakarítanám a régi gárdát, akik a szekuritátival együttműködtek, mert még mindig vannak, és alaposan tesztelném a papokat, hogy pszichológilag valóban méltóak a hivatásukhoz, tehát nem idegroncsok, nem alkoholisták, tudnak-e bánni az emberekkel. Nagyon-nagyon nyitnék olyan értelemben, hogy be a fiatalokat, az idősekkel foglalkozni, tehát egy nagyon intenzív egyházi életet képzelnék el, zene minden szinten, tehát engedném, hogy tevékenykedjenek a munkatársak, tehát és az, hogy nem anyagi, tehát minden, ami anyagi, az, és ami fölösleges, azt szétosztani a szegényeknek, a lelki dolgokra, a szeretetre, te fektetném a hangsúlyt, ez az első. És minden utána van, tehát az első a szeretet. Odafigyel a másikra, ez a legfontosabb.
Nézze, nekem ez a beszélgetés nagyon tetszett, Julika itt hevesen bólogat mellettem. Ha mi ezt ugye vételeztük, mert hogy itt megy az archívumba, minden műsort vételezünk, tehát nem ennek a műsornak a vételezése csupán. Ha ezt egy aprócska kicsi CD-re kiírnám, elküldhetném püspök úrnak, vagy ön ezt ehhez nem adja a beleegyezését, nem szeretné, hogy oda eljusson. Hadd hallja, hogy mi ment ki az éterbe, és mit hallottak az emberek.
Szerintem ezzel még gondolkozzunk.
Kérem szépen, jelezzen nekünk.
Mert most már nyilvánosságot kapott az ügy.
Igen.
És kell kapjon. Tehát
és
minden,
erőt
ami...
és kitartás tényleg, és ne hagyja magát. És ha 22 év után megoldódik, remélem
abszolút,
megoldódik.
Abszolút.
De én azért is beszéltem, hogy nem csak magamról, én most már nagyon nyíltan a többiekről is.
Értem
beszéltem.
Én, hogy ez nem egy egyedi jó. Eset.
Sőt.
Ez, ami vele van, ez rettenetes, de másoknak mások történetük, és van sajnos.
És van, és remélem, hogy még hallani fogunk, hiszen még 1 óra 10 perc hátra van a mai igen. műsorunkból. Akár lelkészek is, papok is betelefonálhatnak, illetve más egyéb alkalmazottak, egyházi és nem egyházi alkalmazottak. Ma esti témánk a
munkahelyi túlkapások és visszaélések. És köszönjük a veszélyeztetett szépen. Emberi méltóságok.
Köszönjük, hogy hívott bennünket. Kezét csókolom. Békességet kívánunk. Olyan belső megnyugvást. Nyilván, hogy felkavaró.
És az áldozat soha ne hibáztassa magát.
Így van. Tehát ez bennünket is felkavart, felzaklatott. Most egy pici szünetet is fogunk tartani. 0265 22 20 22,
0365 42 44 34,
0740 274 165. Munkahelyi túlkapások, visszaélések. Lát-e ilyet? Érez-e ilyet? Mit tenne ellenük?
vigyázz rá. Összekötve ott van a zsák, benne mind a nyári ruhánk. Nem emlékszik senki se ránk, vigyázz rá.
Szólna ez a dal, vigyázz rám, és ez érvényes a munkahelyen is. Sok időt, túl sok időt töltünk ott ahhoz, hogy egymás életét megkeserítsük, nyomorítsuk, vagy éppen elvegyük egymás életkedvét. Munkahelyi túlkapások, visszaélések bizony van. És bizony olyan helyeken is van, ahol nem kellene lennie, vagy legalábbis ahol a legkevésbé számítanánk rá, talán egy kicsivel több emberségre várnánk, megbecsülésre. Köszönjük szépen az eddigi két nagyon értékes hozzászólást, kaptunk már hideget, meleget ebben a műsorban. Ez a két betelefonáló viszont rendkívül nagy hatással volt ránk. 0265-22-20-22
0365-42-44-34
Hallgató a vonalban. Jó estét kívánok, jó estét. Ez a Párbeszéd.
Jó estét kívánok.
Tiszteletem.
András vagyok.
András, megkérem szépen, most mielőtt még bele mélyednénk, telefonkészüléket távolíts el a rádiótól, vagy éppen halkíts el.
A másik szobába.
Vagy kapcsolja ki a rádiót, nem is muszáj átmenni.
Most,
azért,
most
hogy...
jó hallatszik-e?
Most jó, igen.
Tökéletes, köszönjük.
Eljöttem.
Hallgatjuk. Tehát András, igaz?
Igen, igen, nagyon jó az adásuk.
Köszönjük szépen.
Volt egy főnököm, előtt 12 éve, és azt mondta nekem, hogy figyeljem a munkatársamot, és hogy mennyit csinál. Nem fogadtam szót, hát nem dolgozott az illető az igaz, rendesen, de úgy csárultam el a munkatársamat. Inkább ott hagytam a munkahelyet, és elmentem máshova. És ez neki rosszul esett, hogy én nem árulkodok a munkatársaimról.
Ezt túlkapásként élte meg?
Hát, kellett volna úgy mondják, hogy árulkodja, hogy én csinál.
Igen. Hát ez is az ember méltóságába gázol, hogyha azzal bízzák meg, hogy valaki után kémkedjen és hát jelentsen hogy róla.
Ez saját munkatársam tárja, akkor inkább ott hagyom.
De nem ült le ezt vele megbeszélni, hogy én nem ezért vagyok itt, pont azért vagyok itt, hogy dolgozzam, és ez nem a maga munkaköre, munkaköri leírásában.
Én megmondtam az igazat, és a legelső elmenni én ültem. Nem szabad szólni a főnöknek. A főnök a sanszba is főnöke tetszik tudni. Na. Dolgoztam máshol is, összegezzem a dolgokat. Az embernek jó munkatársai vannak, és nehéz körülmények között dolgozok mindig. Én bányász voltam, nem kell mondjak semmit. Ha jók a munkatársak, egymást nem használjuk ki, akkor eltelik. Hallottam ez a hölgy, csak nem tudtam, hogy most katolikus-e, vagy ortodox vallású volt-e, sajnálom őt is, sajnálom.
Maga bányában dolgozott kemény fickók között.
Igen, igen, igen,
amit
igen.
A hölgy elmondott, az irodai kényesség, vagy tényleg embert megpróbáló maga? Hogy vette volna ezt?
Attól függ, hogy katolikus egyháznál dolgozott, vagy ortodoxnál.
Mi a jelentősége ebből a megközelítésben?
Hát hallottam, hogy lekurvázták, ki akarták használni.
Hát de mind a két egyházban eléggé megbotránkoztató lenne, ha ez történne, nem?
Hát jó, csak nem akar most a vallásról beszélgetni. Dolgoztam a románok között is, ott is voltak visszaélések, csak az ember, ha magyar, nem.
Mindenhol vannak visszaélések.
Vannak.
Mindenhol emberek vannak.
Erőszakkal minden nem lehet elérni.
Igen.
És ha maga főnök lenne, jobban csinálná?
Én nem tudnám főnök lenni.
Miért nem? András, az a világ legkönnyebb dolga, nem?
Nem tudnék.
De miért nem?
Annak születni kell. Uh-huh. Annak születni kell.
Tehát a főnöknek sem könnyű?
Nem, annak születni kell. Az meg kell mondja, hogy így.
Igen, nem kell legyen a főnökökben annak bizonyos távolságtartás.
Nem szabad a fő... Igen, nem szabad.
Csak van, aki túlzásban
úgy mondják, most megint mondok valamit. Egy cégben testvér, rokont, ezt azt nem alkalmaznak, mert nem tudnak parancsolni.
Ez így van.
Főleg elsőfokú rokonnak.
Igen, itt Erdélyben ez egy nagy hátrányunk, azt hiszem, hogy ez a rokonsági szál átsző mindent.
Ez mindenütt megvan.
És tényleg olyan emberek vannak olyan helyeken, ahová nem valók, mert ott kell lenni, és nehéz, és kínlódik ő maga is, a rendszer is kínlódik, mert ugye helyette kell bizonyos munkákat, vagy fázisokat elvégezni, és ott tartunk, ahol tartunk.
Igen.
Jó, András, megértettük, főnök nem lenne, köszönjük szépen, hogy betelefonált, fővállalta véleményét, és várjuk vissza András máskor is. Köszönjük szépen, egy igazi bányásszal a mélyre menni jó volt,
igen,
nem?
Igen.
23 órát ütött az óra, kereken, nem szakítottuk meg egyébként a betelefonálókat, értékes, igen, hozzáadott szavakat, gondolatokat, tapasztalatokat kaptunk. Most viszont jöjjön egy kis muzsika,
közben
mondjuk a telefonszámainkat.
Elmondom, hogy József azt írta nekünk, hogy na hát ma valamiért egész nap úgy tűnt, hogy péntek van, de önöknek hála ráébredtem, hogy csütörtököt mondtak, jó a műsor, jó újra hallani önöket, köszönjük szépen.
Hát József, ez egy óra múlva már nem elmondható, mert akkor már valóban péntek lesz, de hogy még van egy egész óránk addig, és ezt kihasználjuk maximálisan, most era következik? Nem is. Most éppen Edel következik, és utána meg majd megyünk tovább. Jó muzsikákkal, és reméljük önök is itt lesznek.
Marosvásárhelyi Rádió, Gyergyószárhegyen, a Lázár kastélynál, FM 106,8, a mi rádiónk.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. How from the other side, I must have caught a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can say that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out. So how
Egyesek csak annyit mondanak, hogy hello, megemelik a kalapjukat és mennek tovább, ott hagyják a munkahelyet, még a port is lerázzák a cipőjükre, és azt mondják, köszönjük szépen ide, még rémálmomba se szeretnék visszatérni. De vajon akkor, amikor túlkapás van, akkor, amikor visszaélés van, ez az egyedüli járható út, nem lehet ezt valahogy megelőzni, nem lehet ezt valahogy kikerülni?
Abszolút,
vagy
igen,
egyáltalán...
elejét venni, tehát igen. Elejét venni már eleve, hogy az ember még esélyt se adjon
ezek
arra.
A kapcsolatok nem gyógyulhatnak be? Ezek a sebek.
Hát minden esetre sok idő kell hozzá.
0265-22-20-22 hallgató a vonalban.
0365-42-44-34 hallgatjuk.
Jó estét kívánok.
Jó estét.
Halló, halló, jó estét.
Kívánok. Jó estét.
Hát majdnem jó napot mondtam, Erdély János vagyok, New Yorkból.
Ó, üdvözöljük. Ott még világos nappal van, igaz?
Hát nálunk még csak 4 óra, most ittam meg a délutáni kávémat.
Egészségére.
Köszönöm szépen. Hát nagyon érdekes a műsor, sajnos az időeltolódás miatt nekem nem nagyon van alkalmam, most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nálunk most ünnep van, és itthon vagyok, és hallgatom a Marosvásárhelyi Rádiót.
Megtisztelő,
nagyon
köszönjük.
Nagyon-nagyon érdekes dolgokat produkál az élet. Hát mondjuk én, mivel nem élek ott, hát nem is olyan nagyon sokat fogok elrabolni ebből az önök időtartamából, hogy mennyire érdekes dolgokat produkál az élet. Hát én ugyan itt vagyok már 26 éve New Yorkban, és hát mondanunk, azt el kéne azért mondani, hogy azért akárhova megy az ember, azért tárkorokkal azért sehol nem várják, és mindenütt helyt kell állni, és sokszor nagyon nehéz körülmények között kell helyt állni. Hát én amikor 26 éve már ezelőtt megérkeztem angoltudás, és ugye nem érti az ember a társadalmat, a berendezkedést, bizony helyt kell állni. Én eldöntöttem magamban, hogy ha fát vágnak a hátamon, akkor is kitartok, és megmutatom, hogy tudok alkalmazkodni, és megtanulom a nyelvet, és minden. Bizony voltak olyan lehetőségek, hogy voltak olyan alkalmak, hogy volt, amikor, hogy miért nem tudsz angolul, miért nem tudod ezt, miért nem tudod azt. Hát ugye mindenki megtanulja valamilyen szinten előbb és utóbb. Viszont én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy pozitív hozzáállással nagyon sok mindent le lehet győzni. Ugye, amikor az ember nem ismer egy helyet, helyzetet, nem egy új munkahely van, a munkakörét, a munkatársait, a főnökeit, lehetőleg messzebb menőkig alkalmazkodni kell, ugye? És hát az én kalváriám az még a Ceausescu időből származott, arra valószínűleg már nem kíváncsi senki. És az már nagyon régen volt, már több mint 30 év annak, úgyhogy az is egy nagy dolog.
És politikai okok miatt kényszerült elhagyni az országot?
Hát én politikai menekültként érkeztem az Egyesült Államokba. Igen. Igen.
Hány évesen kezdte ott újra az életét?
Hát én 37 évesen kezdtem újra az életet.
Nem lehetett egyszerű. Egyedül ment, vagy családdal ment?
Egyedül mentem, egy utazótáska volt a kezembe. Annyival érkeztem az Egyesült Államokba.
És voltak ismerősei, akik segítették a beilleszkedését?
Hát lényegében ismerősök nem voltak. Én amikor megérkeztem, engem egy katolikus egyházi szervezet karolt fel. Ő fizette a repülőjegyemet, és ők kerestek munkát, és az ők lakásukban tartózkodtam egészen, úgy 3-4 hónapig, amíg megtanultam a nyelvet, és ugyancsak ők kerestek munkahelyet.
Ez
és
nagyszerű dolog.
És miután munkába álltam, akkor természetesen visszaadtam nekik azt a pénzt, amit rám költöttek.
Igen. Ez valószínűleg így is egyeztek meg a legelején.
Így is volt megegyezve, igen. Hát én lényegében én nem tudtam, hogy kik azok, akik engem szponzorizáltak, de akkor tudtam meg, amikor már ide érkeztem, ugye, hogy kik azok, akik azok a jótevők, akik segítettek abban, hogy el tudjak jutni az Egyesült Államokba. Nekem mindig ez volt a vágyam.
És a pozitív hozzáállásának köszönhetően már az első munkahelyén nem adottak problémák? Tehát, hogy alkalmazkodni tudott, tűrőképessége is kialakult?
Nem. pontosan emiatt nem voltak problémáim. A pozitív hozzáállás, a tűrőképesség, és azt még mindenképp el kell mondanom, hogy sosem voltak elérhetetlen vágyaim. Tudtam, hogy nem vagyok egy orvos, nem vagyok egy mérnök, nem vagyok egy feltaláló. Tehát meg kell álljam a helyem ott, ahova tettek, mert nekem nem volt mozgás lehetőség, nem tudtam a nyelvet, ugye. És itten ez a katolikus egyházi szervezet szövetség, vagy hogy is mondjam, ők segítettek el munkába állni, és ott 6 évig dolgoztam egy ilyen vállalatnál, ahol fém dolgokat állítottunk elő, hát ez nagyon messze állt a én bálizottságomtól, de mindegy volt. Muszáj volt csinálni, és akkor közben az ember tanulja a nyelvet, megtanulja, megismeri a társadalmat, és hát a kollégáim legnagyobb része haiti gyerekek voltak, ugye a haiti, a karibi térségben a színesbőrű munkatársaim voltak, nagyon-nagyon jól megértettem magam, és még a mai napig mind kellemes emlékeim fűznek hozzájuk. És aztán elköltözött a vállalat, és más helyre kerültem. Jelen pillanatban, mint menedzser dolgozom New Yorkban, majdnem a Times Square-től 3 percre New York szívében, egy textil üzletben.
János, sokat tanultunk öntől, pozitív hozzáállás, köszönjük szépen, hogy itt van közöttünk. Következő műsorunkat bárcsak New Yorkból tarthatnánk élőben. Ki tudja, talán még erre is sor kerül valaha az életben. Viszont minden hallásra, tiszteletem!
Nagyon köszönöm, és a vendégeim lehetnek, ha meggondolják.
Igen, megyünk örömmel.
Köszönjük.
Viszont hallásra, tiszteletem. Párbeszédet hallgatják, 23 óra 11 perc van. Mai témánk munkahelyi túlkapások, visszaélések. Újabb hallgatót köszöntünk a vonalban.
Halló, jó estét!
Halló, jó estét kívánok! Az itt csak ökolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánunk!
János vagyok.
Jó estét! Egyik János a másik után.
Egy újabb János.
Igen.
Chicago, Florida, honnan hív bennünket?
Udvarhely.
Az is egy nagyon jó hely.
Igen, nagyon jó hely. Igen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy Norbert úr egyszer mondta be úgy azt a viccőt, hogy nem adhatok annyi sukukot, hogy már az én apám is egyén fogalga, úgy már a leanyom az gazdag ember, amikor ebédőt a vendéglőbe.
Igen, igen, a Bill Gates. Ez nem is volt, az nem egy vicc volt, az egy megtörtént helyzet volt, amikor a borravalót kellett adni. Igen, igen, Bill Gates.
Igen, igen. A leany 500-at adott, és a gazdag ember csak $5 adott, és mondta, hogy az én apám is egy leanyom az gazdag, de az én apám csak egy falagó, hogy én nem adhatok annyit.
Igen.
Itt és most úgy van, hogy akinek az apja szegény falagó, és abból lett gazdag. Azokkal a bajban.
Azok csak úgy szolgálkozott 100 dollárosokat?
Igen, azok erősen kapaszkodnak. Azok a munkásokkal mind kilőnek, amelyiknek az apja, a múzánszerves, jogjárt gazdám bőrből. Nem volt szegény ember. Azoknak a fiaikból lett gazdag, azok a munkásokkal jobban vannak, nem adják ott a munkások. Megfizeti becsülhetősé, és nincsen semmi viszont, hogy rossz a fejlődő.
És aki ott kezdte a munkát, hogy a legalján, és onnan egészen felment, az érti a munkának minden fázisát talán.
Igen.
És az alkalmazottakkal is jobban szót ért, mert együtt érez velük, és átérzi a helyzetüket.
Igen. Úgyhogy van ilyen itt a műkörnyékünkön is, hogy ilyeneket ismer, hogy van kétszer is, hogy jó vannak a munkásokban. Ajándékot adnak itt minden, ha valami baj van a családban, segíti, hogyha gyermek beteg vagy valami pénzt ad, minden. Másik pedig lehúzza még a börtösőről, nem érdekli, hogy semmi se. A feleségem a kereskedelemben dolgozik, a sokszor úgy jött az reggel elment 6 eurókor, a kereskedelemben, a vendéglátékból, a szakács. Képzeljék a nyarban, amikor az a rettenetes nagy melegben, egész nap azok nagy kajhangok mellett főz.
Igen.
Reggel 6 eurókor elment, már még kedden is lakadalom volt, csütörtökön is lakadalom volt, szombaton is lakadalom volt.
János, tudja, az asszony meg a férfi is húz, mint egy igás állat, hogyha azt érzi, hogy megbecsülik, tisztelik, megvan a helye mindennek abban a konyhában, és nem jön valaki is állott mögötte, és piszkálódik, és mindenbe beleköt. Na, az egy tragikus, még ha jók is a körülmények, vagy nem kell extrém melegben ülni. Akkor is nehéz, őrjétő lehet.
Igen, akkor is
nehéz, mert akkor az ember azt érzi magáról, hogy nem kompetens, hogy értéktelen, hogy bárki beletörölheti a lábát.
Hát igen, pontosan az volt a baj. Sokszor úgy, hogy ma hazajött, éjjel hazajött 3 reggel ráment 6 órakor, de éjjel hazajött 3 órakor, 4 órakor, mikor vége lett a lakadalomnak, ma beadták a, mit tudom, a reggelit is szinte akkor tudott hazajönni. Úgy ki volt fáradva, hogy nesztem, olyan sárga volt, hajnalban, amikor felkártam, azt hittem, meg van halva, sokszor tartalatban, minden rettenetes volt, jól nézni.
De azért megbecsülték, megfizették?
Pontosan itt volt, hogy 5 tamban egy zsakért, mert 7 lesóra bérrel voltam úgy nyaros, 5 tamban egy zsakért, és perzsarra éptett, és jól lesz itták.
Jaj,
Isten. Az előtt, amikor oda ment, volt 3 segéd a konyha. És akkor egyet elküldtek, vagy elment, mit tudom, mi maradtak, maradt 3 segéddel, és akkor abból is egy elment. Ugyanazt a munkát meg kellett csinálni egy segéddel.
Igen.
Elég kellett készíts a lakadalomra az étel, és megfejlítsen mindenki egy segéddel.
Kulisszatitok, János.
Mikor egyszer, mikor megcsinálta, többet, soha még egy segédet nem adtak pluszba, hogy legyen aki segéd.
Azt mondták,
hogy mondom, úgy ki, hogy fáradva, hogy kegyetlenség, és sokszor néztem, hogy úristen, meghalt, mi lett vele.
János, kulisszatitkot áruljon el nekünk. Otthon van még kedve főzni a feleségének?
Van, ma szeret. Szeret, nagyon szeret
főzni.
Na ez az.
Magát is nagyon
szereti. Magát szereti. János,
megkérdezi most is a gyermekeket, és minden, mikor valamelyik idáig jönnek az önök, akkor mit főzek, mit szeretnék? Mondom, fiam, nem a vendéglőbe vagyunk, hogy mindenki azt rendje, mit akarta főzni, amit tudsz, amiből a legközelebb, mondom, azt csinálod, mondom, nem, itt mindenki szerre kérdeznek, hogy majd mit enne.
Te, Julika,
mondom, nem a vendéglőbe vagyunk.
Olyan jó dolgunk van, Julika, megyünk New Yorkba,
igen,
és megyünk Jánosékhoz. Igen. Sütni, főzni, enni. János, köszönjük, hogy itt van velünk.
Nagyon köszönjük.
És a kedves feleségét is
üdvözlünk. Jövő nyáron, ha még tartsuk a kapcsolatot, jövő nyáron, biztos, hogy meg fogom hívni.
Mi meg biztos, hogy megjünk, elmegyünk, megígérjük.
Enni nagyon szerettünk mind a kettőt.
És utazni is.
Még el is viszont valahol olyan hárja, ami élmény már marad, hogy látodjanak valamit fényképezni, valamit lássuk.
Megbeszéltük, köszönjük szépen, János. És ez is élmény marad ez a ma este, hiszen nagyon sok jó gondolat érkezett.
Lajos azt írja nekünk, hogy Julika meg Norbert nagyon találnak ketten, jó a szövegük.
Köszönjük.
Csak így tovább, köszönjük.
Köszönjük szépen, 0265 22 20 22, hallgató a vonalban. Halló, jó estét kívánunk.
Halló, jó estét kívánok.
Jó estét.
Vonalban vagyok, igen. Hát én itt hallgatom ezt az önök adását, főleg most miután, hogy már kicsit bekerültünk jobban kintről, a mezőkről, és a mai este egy olyan tragikus dolgot hallgattunk, amit nem tudok eligazodni rajta semmiként. Hát az adukrániak szerencsére a jobb képek voltak, onnan a New York-i is, meg ez a udvarhelyi is, de ez a másik, az egy kántornőről van szó, egy művésznőről, és azért beszélek így, mert én különben megmondom Károly keresztúról, és én is voltam ott önkéntes kántor voltam az egyhármas sok idővel, nem tudom, de én azt is tudom már, hogy az az asszony nem katolikus kántor, vagy katolikus egyháztól volt, hanem ortodoxtól, ahonnan mondjuk esetleg még lehetnek a szekusok is, a papok, mert de nem tudom, hogy más egyháznál is lehetnek szekus papok, hát a csoda öl meg, nagyon sajnálom azt az asszont, nagyon mellette voltunk, a feleségem együtt hallgattuk is, mert mellette voltunk, hogy az asszony mit bírt. Hát ahogy tetszett mondani, azt mondom Norbert, ön is, hogy hát ha 10%-a igaz ennek, akkor ebből akkora por kell kavarni, hogy még a püspök is repüljön, ne csak a papon.
Vagy legalább a por a szemükbe, hogy egy kicsit bántsa, zavarja.
Hát igen, az hogy szégyen csinálni nekik, hát ha bár mondjuk nem ez a tisztje az embernek, a katolikus egyet azt mondja, hogy tűrjél. A tűrők és a szenvedők a mennyek országa.
De nem 22 de, évig is, ilyen körülmények között is ennyire megalázva.
És tűrjenek a vezetőink is egy kicsit, nem?
Katasztrófa, amit elmondott az a nő, hát az én nem hiszek a katolikus egyházban. Én tudom, hogy Váradról van szó, már azt tudom, de azt nem hiszem el, hogy katolikus papó. Ilyen nincs nála.
Károly, bárhol is történjen ez, a legkisebb faluban, vagy a legnagyobb városban, keleten vagy nyugaton, Ez embertelen. Ez embertelen.
Az asszony szkolát vezetett, és az asszony gyermekeket akart tanítani, hogy mindent megvonták, uram, már minden szépet kivette a kez alól, és oda vitte akárki a rokonja, és nem tudom mi, hogy csináljon bármit is. Hát az, én a rokonja van egy ilyen papnak, én elásnám magamot, vagy pedig elkötöznék mellőle, hogy ne is halljak meg a hírére.
Károly, legyek őszinte, amikor beszélni kezdett, Szilárd meggyőződésem volt, hogy elmarasztalja ezt az asszonyt. Az volt a benyomásom, hogy arra készül, hogy elmondja, hogy nem hisz annak a nőszemélynek. Ezek szerint értsem úgy, hogy vették az adást.
Igen, és hogy fölháborodott, jogosan.
Háborodott volt, hogyha ez így igaz, a 10%-ait, ahogy ön tetted mondani, akkor ez már abszolút felháborító. Nem lehet azt elképzelni, hogy ez hogy igaz ez.
A felesége maga mellett van?
Itt van mellettem.
Adja egy kicsit a vonalhoz, kérem.
Parancsolom.
Halló, jó estét kívánunk!
Jó estét! Kívánok.
Kezét csókolom. Asszonyként hogyan érintette önt ez a téma? Ez hát a beszámoló.
Hát engemet leszújtott.
Járnak templomba?
Igen.
El tudják képzelni, hogy ez megtörténik az egyházban?
Hát igen is, még nem is. Nem,
akkor
tudom.
Még nem látott ilyet a közvetlen környezetében?
Nem, itt nálunk nem volt.
Igen.
Ez.
De hogy van ilyen, és ez nem egyedi eset, hogy hát ilyesmi történik, és nem csak az egyházban, hanem másutt is, hogy ilyen visszaélések vannak.
És most képzelj el, azért kértem önt a telefonhoz, mert tulajdonképpen az első hölgy, aki megszólal azután, a beszámoló után, most képzelj el, hogy ez a hölgy hallgat bennünket, hallja önt is, mit üzen neki? Mivel
hát
bátorítanak?
Nagyon sajnálom, és kitartást kérem.
És ne hagyja magát.
És ne, egyáltalán.
Ne hagyja magát.
És fogjanak össze, ha még vannak ilyen emberek.
Harcoljon az igazságért.
Igen.
Én csak annyit tudok mondani.
Köszönjük szépen, jó köszönjük. Volt mindkettőket hallgatni. Milyen hát, szép ez.
Én még szólnék valamit, annyit szólnék csak én, hogy hát mindjárt felejtem, mit akartam megmondani. Hogy én sokat tudok, sok barátom van az egész, hogy mondjál, Székelyföldnek a kántorsága, katolikus kántorsága jó barátom, és jól vagyunk vele. Nagyon soknak van problémája a papokkal, azt is megmondom én. És azt is tudom, hogy egy pap se fog beleszólni most, hogy azt megvédje. De azért mondom, de ha katolikus volna, akkor azért nem szólnák velem, a katolikus papigászatot biztos nem hallgassák. A második pedig azért, hogy nem akarnák elhinni, hogy egy ilyen paptestvérük van. Na. De azt tudom, hogy a kántorokkal nagyon-nagyon, bizony nagyon rossz viszonyban vannak. Például Sebestyén Péter leírja, hogy milyen főnökek volt nekik Csíkszeredában Borbély Gábor atya. Hát az egy valamilyen ember volt, amelyik igazi Krisztus ember volt. De amelyik 5 év alatt nem tudott megsérteni egy semmi kis papot, amelyik oda volt téve a kez alá. De az a hajlatot, ebből is csak minden 20-ból egy pap van, de az is megjárja a főnökségtől. Bocsánat. Most sokat elmondtam, tudom, az énnek hallanák, most nekem annyi volna, de elmondtam.
De nem kell félni, az igazságtalanságokkal mindig szembe kell menni.
Én látom, mikor ott a kántor továbbképzők, nem tudom, hogy beszélnek a kántorok a papjaikról, hát én csak ezek csodálkozva, hogy hogy? Hát azt mondja, de nem tud, örülni neki. Na,
Károly, köszönjük, lehet, hogy kellene egy kántoros estét is tartsunk. Minden jót kívánunk, igen. Viszont hallásra önöknek. Munkahelyi túlkapások, visszaélések, ez a ma esti témánk, és üzenet jött Andrástól.
Igen, András azt írja, hogy annyira jó az adás, hogy nem tudok aludni.
Pedig már-már embertelen dolgokról van szó, most például az LGT fog nekünk muzsikálni. Embertelen dal, ez a következő dal címe. Nos, az én málna szörpöm elfogyott, és hamarosan a műsor is elfogy, de olyan jó, hogy még a hallgatók nem fogytak el, nem aludtak el, itt vannak, sőt, olyan is van, aki kifejezetten nem tud aludni miattunk, illetve talán a ma esti téma miatt, amely a...
munkahelyi visszaélések, túlkapások, ez a téma nem új keletű, ez mindig végigkísérte az emberiséget, viszont ilyen összetetten, hogy zsarolás is legyen benne, zaklatás, sértegetés.
Szexualitás.
És erre egy kifejezést is találtak, a mobbing elnevezést. 1982-től kezdte így nevezni dr. Heinz Lehmann, egy svéd pszichológus és pszichiáter, és pontosan azt jelenti, hogy munkahelyi pszichoterror, munkahelyi morális zaklatás, és ami nem csak ugye az áldozatot érinti, hanem kihat a családjára és a környezetére is.
Nézzük, áldozat van a vonalban. Jó estét halló. Kívánunk, haló, haló.
Estét kívánok, nem áldozatban. Hozzá szeretnék szólni ahhoz a hölgynek a beszélgetéséhez, hogy elsősorban mi nem mutatkozik be, tehát mondja meg, hogy melyik helységről van szó, és hogy milyen, főleg, hogy milyen felekezeti, egyházi felekezethez tartozik. Mert nem lehet mindenkit egy kalap alá venni.
Nem,
mi nem
mondta neki?
Meg katolikus, református, unitárius? Nem nagyon.
Jó, akkor tessék bemutatkozni, kérem szépen a nevét.
Róza vagyok, Csíkszeredából.
Hogy akkor, ha már ez igény volt, akkor önnel szemben is Róza. Tehát nem hit neki, ha jól értem.
Nem, nem nagyon, egyáltalán. Tehát még 10%-ban se.
Mi oka lehet egy embernek, hogy ekkorát füllentsen?
És ennyire részletesen beszámoljon az életéről, arról a periódusról, amikor önkéntesként dolgozott, illetve a létminimum alatt tengődött, és a férjét is elvesztette, miért hazudna?
Hát én ezt most így nem tudnám, de nekem ez így nagyon...
Sok
akkor
volt.
Mi nem mondta meg, hogy melyik, milyen felekezethez tartozik, melyik, milyen helységből van, hogyha annyira bántsa őt valami, akkor mindenkinek mondja meg szemébe, tudja az az egyházközség, mindenki, hogy miről van szó.
Talán azért, mert éppen egy általános jelenségről beszélt, ezt egyébként többször hangsúlyozta is, hogy nem feltétlenül csak magáról beszél, hanem több olyan megtörtént helyzetet is átölel az ő története, amelyben az emberek magukra ismerhetnek. Azok, akik érintettek, akik valaha ilyesmit tapasztaltak, vagy ön szerint ez így nem állja meg a helyét?
Én szerintem nem. Ha valakit valami bánt, akkor helyben, a vállalatnál, a cégnél, az egyháznál, ott is mondja meg a véleményét. És ha kimondja a nagyvilágnak, akkor mondja meg azt is, hogy milyen helységről van szó, milyen egyház községről, milyen egyház felekezetről.
Önt nem bántotta senki munkahelyen, nem volt zaklatásnak kitéve, nem volt túlkapásban, visszaélésben része, Róza?
Nem mondhatnám.
Egyáltalán?
40 évet egy vállalattal ledolgoztam. Nem igaz, hogy az embert nem túlják le közben, vagy nem valami, de nem volt ilyesmiben részem.
Akkor ön egy boldog ember, Róza. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket.
Én
köszönöm.
Viszont
hallásra, újabb hallgató a vonalban. Halló, jó estét kívánunk.
Szép jó estét, szervusztok.
Szervusz.
Udvarherő vagyok, Ernő.
Szervusz, Ernő. Egy nő? Ernő.
Igen, az Ernő.
Emlékszünk még a poénodra. Igen.
Jó. Szeretném megköszönni, legelőször aztán beleszólok a témába, a szép jó éjszakát minden esti mese után.
Igen, elköszönök most már a felnőtt hallgatóktól is.
Úrinő vagy. És Norbinak is.
Na nekem is valami jót, mert itt komplexus érzésem van, hogy Gyulikát jól felmagasztalod.
Ígértem, hogy majd figyelem, hogy mikor bakizol egyet, jót.
Jó, hát nem kellett sokat figyelni szerintem.
Nem sokára jött, augusztus 25-én, reggel 8 órás hírek, 8 óra 5 perckó, a befejezés, a csúcshőmérséklet helyett véletlenül azt futott ki a szádon, hogy csicsőmérséklet, de aztán hamar javítottam.
Igen, egy csík-csicsóra gondoltam, biztos.
Jó, rendben van.
Köszönöm szépen, ez augusztus hányadikán volt?
25.
Aztán, majdnem egy hónappal ezelőtt leírtad, lejegyezted?
Persze, ami jó, mindent jegyzek, ez nem csak igen. A tiédet, hanem az egész műsorós, ami nagyon érdeke. Nagyon gyorsan zavarjam le ezt a munkakonfliktusomat. Hát ez nem most történt, hanem évtized, kettő, még egy kicsit több is a régió világban. Jött a prémium osztás. Jó nagy cég, itt az Orán, és hárman dolgozunk egy kalap alatt, viszont egy hát ilyen raktárrendszerben, üzemanyag raktárnál vagyok, én a főnök, kettő a társam, és a főnök, gyere fiú föl, azt mondja, mert kapsz te is egy kis prémiumot, jó, fölmegyek, 600 lej, úgy de jó, három felé kész, 200 lej, és kész. Hát jó, azt mondja, de vesz fel, azt mondja, de 400-at adj ide. Miért? Azért, mert másnak kell. Hát ki, ott a két fiú, mondom, nyakik fel, motorinások, mondom, megérdemlik, sidegbe, fagyba. Jaj, ne. Kell, ennek most nem akarom a rádióba bele, nem akarok senkit sem megsérteni utólag.
Kell mondani a neveket, mert az előbb Róza megjegyezte, hogy név és település nélkül nem.
Jó, mondom. Ilanka néni és a másik, de azt már elfelejtettem, na mindegy.
Géza néni, igen, jó.
És persze a pártitkárnak a feleségem. Hát annak nagyon jobban kellett, mert ugyebár...
Éheztek otthon, gyerekeknek szakadt ruhája volt, ismerik.
Hát nem csak erről van, szóval minden kerek jó fog a kis plusz pénz, de na, mondom, akkor nekem nem is kell. Azt mondja a főnök, fiú, írd alá, és gondoskodom, hogy többet ne kapj. És úgy is volt. Tehát azt szeretném annak a hölgynek üzenni, hogy... Azért gondolja jól meg magát, mert a féle nem jó szebbet is élni.
Akkor az ember tűrjön, hallgasson.
Forduljon úgy, hogy valahogy ne zavarja a szél.
De ezt csinálta hosszú időn keresztül, és sehogyan sem volt jó.
Akkor én szerintem lépjen ki, váltson, ha nem az országban, akkor külföldön. De igazságot most ebben a mai világban, de sohasem. Az igazság az nagyon hátul áll. Sajnos mindig, aki igazságos és becsületes volt, az mindig ellökték, sor végére állították. Volt nekem is részem más alkalmakon, de nem tanácsolom senkinek.
Jó, tehát de ahogy az egyházban dolgozik, és azért ott talán jogosabb ez az elvárás, hogy számíthat, nem? Egy kis emberségre, igazságra.
Hát, nem akarnék én senki sem megsérteni, mert tudnék én is abból a szempontból, nekem most még ezt elmondom, nem akarok senkit sem megbántani, tehát kell, szükségünk van az egyházra, egyházi vezetőkre, Istenre, Jézusra, kapaszkodunk bele, mert tényleg valahova oda kell kapaszkodni, ahol segítséget remélünk, de annyi korrupció, annyi minden történt ott is, ott nagyon régen, rég nem él már a bácsi, jó szerett az alkoholt, azt mondta egy szomszédunk itt Udvarhely környéken egy kicsi faluba, amelyik sokat jártam, bomba, az egy se jóféle. Nyugodalmas, jó éjszakát mindjárt nektek, sziasztok, köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, Ernő, minden jót kívánunk, jó éjszakát. Érdekes azért ennek a hölgynek a története, sokunkat vagy mindannyiunkat megmozdított, mindenki azért vissza-vissza kapcsolt hozzá, oda visszamérjük a megszólalásainkat.
De érdekes, hogy van akiből dühöt váltott ki, hogy nem hiszi el, és van akiből együttérzés. De miért gondolnák azt, hogy egy ilyen fajsúlyú dologban bárki is képes hazudni és a nyilvánosság elé hazugságokat tárni?
Sokfélék vagyunk.
Hát nagyon sokfélék, és általában az is érdekes, hogy a zaklatóknál, tehát akik képesek arra, hogy másokat megalázzanak, sértegessenek, becsméreljenek, ellehetetlenítsenek, sok esetben kimutathatóak a narcisztikus személyiségzavar jegyei. Mert kezdetben elbűvölően viselkednek, annak érdekében, hogy mások csodálatát és elismerését elnyerjék, viszont képtelenek az empátiára és a szeretetre.
0265 22 20 22
0365 42 44 34
0740 274 165 munkahelyi túlkapások, visszaélések. Néha jó, néha rossz, néha fáj, néha keserves, ilyen az élet. Amy McDonald következik. This is the life.
Where you gonna go, where you gonna sleep?
Bizony valakinek a jó oldala, habos oldala, vagy a napos oldala jut, vannak meg olyanok, akik szenvednek, elég sokat tűrnek, és olyan helyekre kerülnek, ahol bizony nem érzik jól magukat. Munkahelyi túlkapások, visszaélések, ez a mai témánk, és telefonszámot nem is mondunk, újabb hallgató van a vonalban. Halló, halló, jó estét halló, kívánunk! Jó estét.
Igen, igen, nekem a jobbik oldal jutott, Berde László vagyok Udvarhelyről, nyugdíjas lelkész, szervusz Robert!
Békesség Istentől, ahogy mondani szokás.
Békesség Istentől, ahogy reformátusok mondani szoktuk. Hát igen, ezek érdekes témák, és mondtad, hogy pap is beleszólhat. Hát nyilván, hogy közéleti emberek voltunk, vagyunk, és lehet véleményünk. Én csodálkozom, hogy ezt a hosszú női bejelentkezést, akiről nem tudjuk, hogy kántor-e ki volt, ezt anélkül engedtétek végig beszélni, hogy megkérdezzétek konkrétan, hogy milyen beosztásban volt. Na, hogy visszamegy az időbe, előre megy az időbe. Hát én a Rozáliához csatlakozom, mert én se adok 10%-ot se a hitelességének, mert azért voltak ott zavaros fogalmazások. És ha valaki nevét nem mondja, a helységed igaza volt a másik bejelentkezőnek is, hogy nevét nem mondja. Nem lehet egy egyházat, egy közösséget csak úgy blamálni. Nekem, akinek 40 év régiségem van, apám, nagyapám lelkész volt, tudod te is jól, hogy az egyházban is vannak gondok, de azért azt én meg kell nevezni, mert csak úgy lehet orvosolni, nem?
A hölgy éppen erre tett kísérletet ma, nem mindenki tud viszont olyan körültekintően, olyan mérehatóan, olyan korrekt módon esetleg, vagy olyan teljes körűen. Én inkább a hölgynek a hangjában zaklatottságot, dühöt éreztem, és azért hát nyilván, hogy egy ilyen környezetben megszólalni nem mindig a legszerencsésebb.
És bátorság kellett ahhoz, hogy ezt életében igen, először nyilvánosság elé tárja.
Nem volt neki 22 év alatt semmi pozitívum, nem volt semmi. Ugye elmondta Erdély János, hogy neki is volt az egyház segítségére. Neki nem volt segítségére, amikor szolgálati lakásban lakott, hogy minimálbér, és annak is fele, ott zavaros dolgok voltak, Robert.
Igen. Én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy a hölgy még mindig egyházi szolgálatban és kötelékben van, mert ugye rákérdeztünk egy adott pillanatban arra is, hogy miért van még ott? Tehát ha neki nem megfelelő
igen, hogy
ez...
Igen, miért kell tűrnie? Igen.
Így van, tehát senki nem kényszeríti őt erre, tehát valahol mégiscsak jó neki, illetve csak kaphat jót is.
A hivatását szeretném.
De hát arról miért nem beszél? Tehát csak egy oldalon mondta időbe vissza, időbe előre, nem tudtam pontosan felfedezni, hogy tulajdonképpen hogy is áll ő idegileg, lelkileg, családilag, nincs gyereke, volt férje, alkoholba menekült, miért, stb. Ő milyen beosztásban volt a férje az egyháznál. Ezek nagyon érdekes dolgok, de...
László, ha jól értem, azt mondja, hogy igen, vannak gondok, mint ahogy mindenfelé, de azért nem kell eltúlozni dolgokat is
ráfűrni. Nem kell eltúlozni. Uh-huh. Ő eléggé eltúlozta, igen, eléggé eltúlozta is, hogy mások, vagy ez nem egy egyedi eset. Általában egyedi eseteket kell tárgyalni, mert általánosan lehet beszélni mindenkiről és mindenről. Ugye a főnökök ilyenek, a főnökök olyanok. Ugye tudod, hogy a lelkészek önmagukban főnökök, sem magukban beosztottak. Én azt voltam.
László, önmagához mérten gondolom önmagához mérten indul ki ebből a történetből, és elképzelhetetlennek tartja így, ahogy elhangzott egyben, vagy túlzásnak, túlkapásnak. Mégis, ha körülnéz a kollégái körében, vagy az egyházi életben, nem tartja valószínűnek, hogy éppen a hölgy egy olyan helyre kerülhetett, ahol mondjuk a dolgok drámaiabbak, vagy felfokozottabbak?
De igen, de azon csodálkozom, hogy ezt miért kellett tűrni, annak is van oka. Nem mondta a Csíkszeredai, vagy Havalosi kántor, hogy a kántoroknak is vannak gondjaik. Mi minden egyházi beosztottnak is lehet gondja, de azokat helyszínen kibeszéléssel meg lehetett oldani, nem lehet általánosítani, hogy a beosztottak mind szenvednek, a beosztottaknak elveszik még a minibálbérnek is a felét, stb.
Igen. A hölgy megfogalmazta itt is, azért örülök, hogy lelkész van a vonalban, lelkipásztor, hogy pontosítsak, mert a hölgy azt mondta, hogy az ő felettesének nem, nincs felettesük, tehát hogy gyakorlatilag szabad kezük van. Ön, mint lelkipásztor, vagy, vagy nyugalmazott lelkipásztor, ezt aláírja, hogy tényleg nincs felettes egy lelkipásztor?
De van. Nekem nyugdíjasként is felelősséggel tartozom az egyházi vezetőségemnek. Tudod, letettünk egy esküt, hogy az egyházi fenyítéket bármilyen alkalommal magamra veszem, alázattal magunkra veszünk. Tehát, ha valamit vétettünk, a statutumban benne van, hogy nyugdíjas is lelkész, és neki is, ha valami gondja van, őt is az egyházi bíróság elé lehet citálni, a fegyelmi bizottság elé, és meg lehet büntetni.
Tehát a hölgynek ez például egy járható útja lenne?
Persze, nincs ilyen, hogy nincs főnöke. Ilyen nincs, hogy nincs főnöke. Azon kívül, hogy a Jóistennek tartozunk elszámolásra, de ez nem olyan, hogy arra fogjuk, hogy na aztán a Jóistennek elszámoltunk, csak minden, a Jóisten elnézi nekünk, és neki meggyóntuk, és annyi.
László említette azt, hogy Rózához, tehát nem Rózsához, Rózához csatlakozik, igen, és hát ugye az ő álláspontján nyugszik meg ön is. Róza említette, hogy neki nem volt része munkahelyi túlkapásban, visszaélésben korábban. Önnek volt?
Nekem se volt, persze, hogy nem volt. Pedig voltam asztalos is, mert úgy édespám is pap volt, nem mehettem közvetlen iskolát kellett végezzek. Utána mentem a teológiára, tehát társadalmi hátrányt éreztem, de el tudtam viselni békével és nyugodtan, mert abból is csomó hasznom származott.
De az, ilyen típusú túlkapásban, visszaélésben nem volt része.
Soha.
Lehet, hogy megint ott vagyunk, László, ahol általában a dolgok zömében vagyunk, hogy olyan élethelyzetről beszélünk, amit ha nem tapasztalt meg az ember, nem ment át,
egyszerűen
nem értheti meg, hogy ilyen is van. És hogy miért ilyen zilált ez a hölgy, és miért ilyen szétszórtak a gondolatai, foszlányosak, talán éppen azért, mert nem bírja már tovább ennek a terhét hordozni.
Igen, és ezek már azt hiszem, hogy orvosi esetek is be is átmennek, mert ezt valahogy kezelni kéne orvosilag is, gyógykezelni, vagy pszichésen, a kibeszéléssel. Hát én próbáltam most azt hiszem a kibeszélés gyógyászatát választani, mert a kibeszélés az egy kitűnő dolog, csak úgy látszik, hogy ehhez folyamodott. Lehet, hogy ez jót tett neki.
Lehet, hogy éppen ez hoz majd változást az életében.
Igen. Bátorságot, erőt ad neki. Úgyhogy, mert minden ilyen lépéshez a nagy nyilvánosság elé menni, ez bátorságot képvisel. És például a névtelenül való betelefonálásoknak nem látom különösebb értelmét, mert ha valakinek véleménye van, akkor annak neve is van. Például hallgatom a bukaresti rádiót, meg a tévét, ott, ha nem mondja be a nevét, nem is veszik figyelembe a bejelentkezését.
Mi már csak azért is figyelembe veszük, mert ez egy egyéni döntés, ezt mi nem írhatjuk fölül, nem szeretnénk fölülírni, és ha csak ez akadály annak, hogy egy értékes gondolatot valaki megosszon, hát ne legyen akadály. Nagyon értékeljük, László, hogy betelefonált, külön azt, hogy a nevét is adta hozzá, és hát kívánunk további szép estét, illetve hallgasson máskor is bennünket, László.
Köszönöm.
Minden jót kívánunk.
Köszönöm, jó éjszakát.
Jó éjszakát.
Mi is örvendünk, hogy hallhattuk, tiszteletem. És egy újabb betelefonáló a vonalban. Haló, jó estét kívánunk. Talán az utolsó ma estére.
Haló, jó estét kívánok.
Ki van a vonalban?
Én is László vagyok, mind az előbbi telefonáló.
Itt ismétlődnek. János, László. Örvendünk, László, hallgatjuk.
Én csak annyit szeretnék az előbbihez hozzáfűzni, hogy most egészen általánosítsunk, annyiba igaza volt az előző két telefonálónak is, de viszont én szembe mennék a Rózának a véleményével. Ő például nem nagyon van, amire ennyire védje ezt az oldalt, mert ahogy tudom, Csíkszeredában milyen híre van így a katolikus papoknak is, én azért szembe mennék vele.
A pappal vagy Rózával?
Rózával.
Milyen híre van a papnak, hogy akkor ne általánosítsunk?
Hát, sokan sok mindent mondanak, úgyhogy...
Kell ezután menni? Mondani, lehet ezután menni, hogy sokan sok mindent mondanak?
Én erekkel azt szoktam alapul venni, hogy szél ugye fúvatlan nem indul.
Hát jó, de itt nem egy szélről beszélünk, hanem sok szélről.
Ja, hát itt van sok szél, több szél van, de viszont a hölgynek a problémája is, az is kicsit olyan, mint ahogy az előző telefonáló is mondta, hogy nehéz eldönteni végül is, akkor mi van.
Na és maga szerint mi van, László?
Például e részből én szerintem ő is pont olyan hibás, mint a munkaadója.
Miben?
Például abban, hogy akkor nem kellett volna mostanig várni, azzal, hogy tegyük fel most panaszkodni. Tehát lett volna neki éveken keresztül millió egy esélye kilépni.
Tehát nem tehát, kell ugye eltűrni ezeket a zaklatásokat.
Így van. Manapság már semmit nem kötelező.
Igen.
Tehát ha valakinek valami nem jó, akkor tovább lépik.
Igen.
Ugyanakkor én már azt is hallom magamban, hogy megfedjük azokat, akik nem várják ki a dolgok megoldását, és akkor azt mondjuk, ó, nem volt ez elhamarkodott, nem kellett volna még egy kicsit várni, még rádolgozni, még akarni ezt az ott maradást és a helyzetek javulását?
Nem tudom, én úgy gondolom saját tapasztalatból, már jó 10 éves tapasztalatom van nekem is a munkaterén, hogy egyszer, ami valami nem jól indul, abból ritkán lesz jó.
Igen, és a hölgynél nem indult jól, úgy értettük. Már az elején gondok voltak. A másik így dolog, van, amit még mondani szeretne László, hogy ne tartsuk fenn sokáig. Vagy elfelejtette, sikerrel jártunk.
Erről lett volna így szó egy részemről, hogy ez olyan, hogy most lehet hibáztatni mindenkit.
Igen. Köszönjük szépen, László.
Köszönjük,
további szép estét kívánunk. Jött valami SMS is, megnézzük, és utána lassan búcsúzunk.
Tihamér azt írja, hogy az én templomom a természet. Ott nem hazudik senki. Unitáriusnak kereszteltek, reformátusnak konfirmáltam, a katolikusba esküdtem, magam főnöke vagyok.
Sajátos megközelítés.
Kolumbán Sanyika Bartócról pedig azt írja, hogy nagyon jó a műsor, gratulálok, köszönjük szépen.
Megtisztelő, jól esik, jól esnek igen ezek az SMS-ek. Én közben azon gondolkodom, hogy rendben, megvolt a mai műsor. Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy megvolt, hanem nagyon velős volt, munkahelyi tapasztalatok, visszaélések. Említsük meg egy Sándort, említsük meg az anonimus betelefonáló hölgyet, utána András, János, Károly, Róza, Ernő, László, sokan hívtak bennünket, az SMS-eket még meg sem említettem.
Nagyon fontos, hogy a csütörtöki párbeszéd ennyire közérdekű dolgokról beszél, és hogy ilyen sokan érdekeltek ebben a témában is, és remélem az elkövetkezendő témákban is, mert fontos az, hogy dolgok ne maradjanak kibeszéletlenül. És hogyha lehetséges, akkor ne legyen alacsony az önbecsülésünk. És ne gondoljuk azt, hogy a legjobb az, hogyha konfliktus kerülőek vagyunk, és csak tűrünk, és az érdekeinket a háttérbe szorítjuk, mert akkor gyakrabban válunk áldozatává olyan embereknek, vezetőknek, vagy akár kollégáknak is, akik a felgyülemlett agressziójukat próbálják mondjuk rajtunk levezetni.
És azon is gondolkozzunk el, hogy kizárólagos megoldás az, hogy ott hagyjuk a munkahelyünket, főleg akkor, ha hivatásszerűen éljük ezt. Vagy érdemes maradni, szenvedni, harcolni, küzdeni, már akkor is, amikor a környezetünk sem látja ennek értelmét. Melyek a kiváltó okok? Hát erről sokat ma nem tudtunk beszélni, de azért itt egy-kettő elhangzott, például a főnökváltás, főnökcsere, ez is egy kiváltó ok. Megelőzhető-e? Erről sem tudtunk sokat beszélni, majd egy következő alkalommal. És bizony nagyon sokszor nem csak a vezetők aláznak meg bennünket, hanem a velünk egyenrangú emberek is, a kis emberek. Gondoljunk arra, hogy a munkahelyi visszaélésekről, túlkapásokról beszéljünk. Amikor megfizetünk egy munkást, annyit adunk neki, amennyit kér, és ő aztán félig végzi el a munkát, és ott hagy a munkával, a félig elvégzett munkával, de a pénzt bezsebelte. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféle szerteágazó ez a túlkapás, és nem csak a főnökökben kell ezt keresni, a magas pozíciókban, hanem tényleg a hétköznapokban bennünket is körülvesz ez a fogalom, ez a látvány.
És tényleg vigyázzunk arra, hogy ne adjunk teret ennek, ne hagyjuk, hogy senki belénk törője a lábát.
Viselkedjünk barátságosan, de maradjunk távolságtartóak. Ne kezdjünk el a legjobb kebelbarátok lenni rögtön bárkivel, mert nagyon sokan visszaélnek az ember őszinteségével. És próbáljuk meg külön választani a magánéletet és a munkát. Ne vigyük be a munkahelyünkre a magánéletünket.
És a magánéletünkbe se a munkát, lehetőleg.
És tudjunk szembenézni a félelmeinkkel.
Julika, egy percünk maradt a mai műsorból, és nem beszéltünk róla, mert nem volt időnk beszélni. Igen? Róla. Annyian hívtak, és üzenet volt, és minden, hogy mi lesz jövő héten. Fel kéne dobjuk a nagy labdát.
Hát, hogy hogyan védjük ki a munkahelyi visszaéléseket?
Új irányba mennék.
Menjünk új irányba?
Itt többen említették az egyházzal kapcsolatos meglátásukat, álláspontjukat. Lehet, hogy rákérdeznék egyszerűen, hogy erre, hogy járnak-e templomba.
Jó, legyen akkor a következő témánk a hit kérdése.
Igen, tehát jó? Nagyon gyakorlati módon jó. Kérdezzünk rá, igen, most fültanulja annak, hogy itt Julikával beszéljük a jövő heti témát. Tehát tényleg dobjuk fel, ilyen apró pénzre váltva, hogy járnak-e templomba, vagy egyáltalán milyen egyházkép van bennünk. Nagyon kíváncsi vagyok. A mai műsorban nagyon-nagyon élesen kitüremkedett, hogy azért nagyon eltérő és nagyon színes a paletta, hogy ki hogyan látja az egyházat ma. Gruppenswing énekel, bár lennék hős, bizony, ha hősök nem is lehetünk a munkahelyükön, de ha már megbecsülnek bennünket, mindenképpen a helyünkön vagyunk. További csodás szép estét kíván önöknek, Julika.
És Norbert is, mindenki értékes. Jó éjszakát!
Hős a filmekben, széles vásznon, szívesben, az életben tévedtem, mindenben, a vesztes mindig csak én lettem. A végre én lehetnék főszerepben, néhány nagy pofont adhatnék, és a végén happy end könnyekkel búcsúzhatnék, így volna szép. Igen, talán a rendezésen múlt, jöhetett volna sokszor másik út. Nehéz, tudom, jól választanom, de ez most már legyen az én bajom. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon, színesben, az életben tévedtem, mindenben, a vesztes mindig csak én lettem. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon, színesben, az életben tévedtem, mindenben, ha látod, mégiscsak túléltem.
Székelyföld hangja.